Sziasztok, fórumozók! Még nem Scott Hansont hallhatjátok, hanem engem. Igen, mindenki ezt várja a Seven Hours of Commercial Free Football, tudom már nem ezt mondja, de hát ezt a mondatot várja mindenki, szerintem így vasárnap este, de nem. Nem, még az korai, még nem a vasárnap estét várjuk, hiszen itt vagyunk, ez egy szeptember esti felvétel lesz, és gyakorlatilag az utolsó éjszaka, amikor már nem tudunk, sőt, tegnap volt az utolsó éjszaka, amikor már még nyugodtan aludhattunk. Ma már valaki éjszakázik, fáradtan ébred, stb. Kezdődik. Ez gyakorlatilag ez egy jó bemelegítés a következő hetek hétfőire. És ahhoz, hogy ezt velem együtt megéljék, ezt a gyakorlatilag 7 hónapnyi szárazságot, az, és lezárjuk természetesen, az egyik az Matyi lesz. Szia, Matyi!
Hello, sziasztok!
És itt van velünk Csonka Peti. Szia, Peti!
Sziasztok! Egy gyors kiegészítés Petihez. Aki igazán kemény, az már éjszakázott az elmúlt 2 hétben is, mert elindult a college szezon. Úgyhogy lehet, hogy van olyan, akinek ez az első este lesz, amikor ez holnap reggel lesz az első reggel, amikor igazán fáradtan ébred, azért szerintem vagyunk jó páran, akik vasárnapi zombiként érezték magukat így délelőtt, dél körül.
Szóval, mert csak nem nézik magukat végig, szóval...
Hát ennyi. Valakinek ezt is meg kell csinálnia, akkor miért nem mi legyünk azok?
Ez igaz, mert ne felejtsük el, hogy azért week 1 már college, de előre megyünk fűk. Nagyon erre megyünk. College-sal kezdünk, miközben indul az NFL. Ez kicsit csúnya dolog tőlünk. Tehát tudod, amikor így elveszed így a spotlightot, amikor a koszorús lány el kell sírni egy esküvőn. Tehát ez kb. Ilyen dolog akar lenni. Lesz majd ideje annak, hogy egy picit college fociról is beszéljünk, de hát még mielőtt...
Vannak prioritások, na.
Vannak prioritások, igen, a Lafayette Alabama az rohadt fontos most. Ahhoz képest, hogy gyakorlatilag ma este már kapunk egy New England Seattle meccset, ugyebár srácok. De még mielőtt rátérünk a mérkőzésekre, stb. Beszélgessünk egy picit erről a bizonyos új szezonról. Féltek, hosszú off-season van. Én szerintem a legjobban ennek a San Francisco 49ers örül, hogy vége van. Amit ők csináltak ebben az off-seasonben, az parádés volt. A média csapatuknak külön köszönjük szépen, hogy szerintem még rá is játszottak arra, hogy milyen hajmeresztő helyzet van. Peti, még te osztottad meg velünk, nem, azt a képet, amikor ilyen magas feszültségű vezetékek közt edzenek. Hajmeresztő.
Igen. És ugye ez már korábban is azért így pletykálták több helyen, vagy voltak rá kutatások, talán bizonyítva nincsen, de hogy ezeknek a magas feszültségű milyen elektromos állomásoknak lehetnek negatív hatásai, különösen a szalag és izomsérülésekre. Lehet nem véletlen, hogy a 49ersnél ezek a leggyakoribbak. És akkor ugye nagyon vicces, hogy elmentek Melbourne-be, ahol a hotelük egy ugyanilyen objektum mellett helyezkedett el, tehát hogy otthon érezzék magukat a játékosok, minden ment a megszokott mederben.
Erre van egy teóriám, srácok. Tehát szerintem upgrade-elték CMC-t, és most már wireless tudják tölteni. Ez szerintem az ötlet mögötte. Eddig úgy gondoltam, hogy tudjátok, mindig kihúzott a 49ers egy round 3 running back-et, akit elfelejtettünk, sőt, ők is úgy viselkednek, mint hogyha nem is létezett volna, de gyanús, hogy ugyanaz a vércsoportjuk, mint CMC-nek. Tehát mindennek szerintem megvan az oka, de leveszem a fólia sapimat, mert tudom, hogy Matyi nem szereti.
Én? Dehogy is, imádom ezeket. Peti nem szereti a konspirációs teóriákat.
Jó, na figyeljetek, oké. Általánosabban mit vártok ettől az idei szezontól? Matyi, figyelj, tudom, jön az Eagles, mindenkit le fog tarolni, de azon kívül mit látsz, mit gondolsz, mi az, ami újdonság, mi az, ami számodra most egy érdekes sztori lehet?
Igazából nem azt várom, amit mondtál, és lehet, hogy kicsit unalmas lesz, de általában nem szokott bejönni az, hogy a szezon előtt megmondjuk, hogy majd ez a csapat lesz a legjobb, és aztán fú, íze, és nem az szokott történni. Én azt várom a szezontól, hogy de, most az fog történni, a Rams torony magasan megnyeri majd az egész NFL-t, egész Super Bowl-t, mindent, és senki még csak a közelében nem lesz a Los Angeles Ramsnek. Szerintem most be fog jönni az, amit így most sokan prediktálnak, hogy ez a csapat mennyire piszok erős, és valóban az lesz a csapat, nem lesznek problémák, és meg fogják érni az egészet, különösebb probléma nélkül.
Peti, mit érdemes figyelni ebben a szezonban?
Kicsit rácsatlakoznék itt Matyira, mert szerintem pont azt akartam ebből kihozni, hogy persze, hogyha lejátszanak ezt a szezon 10-szer, abból azért 4-5 alkalommal fixen a Rams nyerne. Mert messze a legerősebb roster az övék, de iszonyat hosszú egy NFL szezon, rengeteg változóval, és a playoffban meg aztán, ahol egy-egy meccs dönt, simán lehet ott egészen rossz napja bárkinek, a kulcsjátékosaik közül, McVaynek akár, egy kicsit szerencsétlenebbek, hidegbe kell menni, hóviharba, és ott nem nekik jön ki a lépés. Úgyhogy én pont azt akartam kiemelni, hogy itt mindenki elkönyvelte, hogy a Rams nyeri a Super Bowlt, és valóban ők a favoritok, valóban ők messze a legkiemelkedőbb roster, de azért láttunk már szerintem jó pár példát arra az NFL-be, hogy ez nem feltétlenül jelent semmit. Az a kérdés, hogy melyik, mondjuk azt, hogy a Rams 10-ből 4-szer megnyeri, hogy az jön be most, vagy a maradék 6 alkalomból valamelyik, és hogy a maradék 6 alkalomból valamelyiknek melyek lehetnek azok a csapatok, amik odaérhetnek erre a odaérhetnek ebben a szenárióban, és lehet esélyük lenyomni a Rams-et. Szerintem azért lesz 2-3 olyan csapat, akikről majd úgy beszéltünk októberben, novemberben, hogy akár ők még akár esélyesek is lehetnek. Nyilván a favorit az egyértelműen a Rams.
Na de pont ezt mondom, hogy általában az szokott bejönni, hogy a favorit mégis lesz akkor a favorit, hogy felborulnak az erőviszonyok, jön egy havas meccs, amit te is mondasz, általában ez történik. Én most azt mondom, hogy most nem ez fog történni, most kérdés nélkül a Rams meg fogja csinálni, és szerintem ez a ritkább alkalom.
Előfordulhat, még nem zárom ezt ki, csak szerintem már picit túl lett tolva ez a Rams hype így nekem érzésre, miközben nyilvánvalóan ők messze a legjobbak, és ezen hülyeség lenne vitatkozni. De hogyha valaki úgy érzi, hogy nem, akkor nyugodtan tegye meg. Meggyőzhető vagyok. Jelenleg még nem találtam erre indokokat.
Figyeljetek, én azt mondom, hogy teljesen igazatok van. A Los Angeles All-Stars az gyakorlatilag most így nagyon nehéz velük bármilyen szempontból is szembe menni. Amire én különösen figyelni fogok, azok a nagyon-nagyon rengeteg sok apró kis sztori. És azt mondom, hogy ilyen off-season-t nagyon-nagyon-nagyon régen kaptunk, amikor nagyon-nagyon sok kérdőjeles csapat érkezik a szezonra. És például a Cleveland Browns baromira érdekel, hogy mi lesz az irányító helyzete, mert Monken amúgy nem egy vakedző. Tudom, lehet szeretni, kalicsos időszak, stb. De amúgy nem rak össze rossz rendszereket, főleg limitált játékosoknak. Nagyon kíváncsi vagyok, főleg annak a tekintetében, hogy kettő piszok jó wide receivert hoztak, és átvezet minket arra is, hogy a rookie-kra is baromira kíváncsi vagyok, Peti. Lehúzták ezt a rookie class-t. Nagyon lehúzták ezt a rookie class-t. Nagyon sok szempontból. Nem tudom, az a baj, és nem tudom, hogy te hogy vagy vele, Peti, lehet, hogy csak túl sokat nézegettem őket, mert ez egy nehéz class is volt scouting szemmel, ha belegondolsz, de megszerettem ezt a class-t. Sajnálom, hogy ezt mondom, srácok, én megszerettem ezt a class-t. Én szeretem a Ruben Bain sztorit. Én nagyon szurkolok neki, hogy ott az a rövid kar, mindenki lesajnálta, lecsúszott a 15-re a Tampához, simán top 5-ös talent lenne, ha 2 centivel hosszabb lenne a keze. Ennyit számít majd vajon? Nem tudom. De ez egy piszok jó sztori. Piszok jó sztori. És akkor mehetünk még tovább ezekkel természetesen. Tehát a Jeremiah Love 1/3-ra running back, srácok, 2020-as években mi történik? Azt hittük, hogy vége van a running back-eknek, sorba kapjuk a top 10-eseket. Tehát most arra akarok csak célozni, hogy nagyon jó sztorik vannak. A Makai Lemon sztori már a drafton, ahhoz a Steelers elcsóker 2. Nagyon-nagyon jó sztorikkal megyünk neki ennek a szezonnak szerintem, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek sztorik maradnak-e, vagy kapunk majd produktumot. A Jadarian Price, Seahawks, elengedik az MVP, stb. Tehát az egész egy ilyen nagyon jó sztorit lehet kapcsolni tranzakciókhoz, emberekhez, és szerintem ezeket tök jó követni, és ezek voltak az off-seasonnak a legjobb, úgymond ilyen savaborsa szerintem.
Hát mondtad Monkent, meg a Browns-t, meg a QB helyzetet, nem tudom, szerintem a világon kevés dolog van, ami kevésbé érdekel, hogy a Deshaun Watson, Shedeur Sanders sztorinak mi lesz a vége, tehát ez a, nem tudom, megvan nektek az a mém, a two retards fighting, kicsit ez az érzésem az a QB room-mal kapcsolatban, tehát hogy nem tud érdekelni, hogy melyik melyik nyeri meg ezt a QB harcot, mert egyszerűen teljesen mindegy, hogy ki éppen a liga 31. vagy 32. legjobb irányítója. A rookie-kra ellenben én is eléggé kíváncsi vagyok. Például Mendoza mikor jön be, mikor veszi át Kirk Cousinsnak a helyét a Raidersbe. Esetleg Cousinszal tudnak-e olyan eredményeket elérni, ami indokolatlanná teszi azt, hogy itt Mendoza bejöjjön és átvegye a kezdő pozíciót, tehát hogyha már QB kérdések, akkor talán inkább ez. Meg hogy esetleg Jack Strandet látjuk-e a Falconsban. Mert én például azt nem zárnám ki, és nyilván, amit leírtam a Discordon is, Jack Strand jó eséllyel nem egy franchise irányító, jó eséllyel nem több egy ilyen journeyman spot starternél, de benne legalább van valami izgalmas, van valami érdekes, tehát hogy egy ilyen borzasztóan kis egyetemről érkezett undraftedként, és egyébként tök jól nézett ki a Falconsban az előszezonban, és messze szimpatikusabb lenne, hogyha őt játszatnák, nem pedig a Tua Tagovailoa, a Michael Penix páros bármelyikét. Szóval nekem ez, hogyha itt a QB-król és a rookie-król beszélünk, nekem például ez a két storyline, ez tökre tetszik, és nagyon várom, hogy tőlük mit látunk. És hát Ruben Bain-nel kapcsolatban meg iszonyat magasak az elvárásaim, tehát hogy engem nem lepne meg, hogyha ő az év védőjátékosa lenne a drafton való csúszása ellenére. Szerintem azért viszonylag gyakran látunk ilyen figurákat, akik rengeteget csúsznak, teljesen érthetetlen okokból, és akkor mondjuk 10 év múlva meg visszatekintünk rá, hogy a francba esett tőle odáig. Ruben Bain-től én valami ilyesmit várok.
Ezen a Ruben Bain hype-vonaton én is ülök teljes mértékig, de egyébként úgy célzottan nem vagyok benne biztos, hogy túl sok rookie-t akarok követni, vagy fogok követni. Inkább arról lesz szó, hogy ők lepjenek meg engem, és vegyem észre őket, ne nekem kell nézgetni, hogy most mennyit játszott ezen a meccsen, milyen PFF grade-et kapott, mit mozdult meg, volt egyáltalán a pályán. Tehát őszintén egy Makai Lemon miatt sem vagyok különösebben izgatott, hiába van az én csapatomban. Tényleg Bain-t én is kiemelném, mint nagy liblingem, akitől várok sokat, és remélek is sokat. Remélem Carnell-tét majd a szezon másik felére tud valamit mutatni, mert előtte...
Ja, ja.
Tehát sokkal előbbre nem várok tőle semmit, vagy legalábbis keveset, de egyébként tényleg bízom benne, hogy mondjuk egy Sonny Styles vagy Arvel Reese mutat majd olyat magából, hogy én akarjam őt figyelni, vagy össze lesz akár egy Chris Johnson a Miami-ban, szóval, hogy még ilyenekre is vetemedek, hogyha mutatnak bármit is. Még Jadarian Price az, aki egyébként érdekel ilyen szempontból.
Féltek, én azt mondom csak, hogy az idei off-season az nagyon sok szempontból olyan volt, mint hogyha csináltak volna egy született feleségek spin-offot, csak NFL-re. Tehát folyamatosan olyan drámák jöttek elő, de most komolyan, tehát amit szappanoperákban látsz és hallasz. Nem tudom, hogy ki volt itt Linet, meg nem tudom már, hogy hívják őket, de a féltek, azért gondoljunk bele, a Terion Arnoldos sztori, a Pierce, tehát megvoltak a balhék, megvoltak tényleg ezek a jó revenge sztorik, amiket hozott most Bane nekünk, akkor megvannak most ezek a Ty Simpson-os szídek, KCC-nek ez a hihetetlen hype, ami most elkezdte körbevenni, ugye Tyson sérülésével, nem tudjuk, hogy Lafova fog kifutni gyakorlatilag. Ő egy nagyon sokáig azt hittük, hogy egy mesterséges labdákkal játszó roleplayerből most ott vagyunk, hogy potenciális rookie, offensive rookie of the year lehet. És az a durva, hogy így a visszhangok és amik visszajönnek, abszolút KCC-ben benne van most ez. Tehát én most azt mondom, hogy nagyon jók a sztorik. Nagyon jók a sztorik, én ilyen szempontból nagyon elégedett vagyok, és fokozott figyelemmel fogom követni. Akik nem izgattak fel annyira, azok a rookie edzők. Nem rookie, ez csúnya kifejezés volt, az új edzők, akik új HC-k lettek. Nem igazán tudom, hogy mire számít csak a Ravensnél. Fogalmam sincs, hogy a Steelers sztori hova fog kifutni, mert egy kicsit úgy jön, hogy McCarthy-t azért hozták volna, hogy élőrből csináljon valamit. Ez amúgy tényleg ezt érzem. Egész off-seasonben kvázi, nem is tudom, mint a rákok. Úgy mentek, fogták egymás orlóit és haladtak, tehát mint a vidrák, amikor alszanak. Tehát arra akarok célozni, hogy valahogy ezekben az új HC-kban nem látok annyit, és nem tudom, hogy kitől várok hirtelen ezt a még Kubiáktól sem látom azt, hogy most figyelj, hogy ilyen nagyon betonbiztos dolog lesz. Az a baj, hogy elküldt a Raidershoz, aki legendásan nem türelmes az edzőkkel. És nagyon remélem, hogy Kubiáknál amúgy más lesz. Ez az egy dolog, amire még különösen fogok figyelni, hogy a Raiders ezeket a fiatal, tényleg investált erőforrásokból, és legyen az a HC-jük, hogy fogja tudni őket úgymond gardírozni a következő években. Ez szintén szerintem srácok egy érdekes sztori lesz. Valaki a Kubiakos dologra, mert arra nagyon kell, csak itt Kubiakról mit gondoltok. Meg tud-e telepedni a Raidersnél?
Szerintem alapvetően meg. Kubiaknak megvannak azok a képességei, hogy belőle egy jó vezetőedző legyen. Én amiatt nem feltétlen gondolom, hogy tehát nálam vele kapcsolatban, meg ugye a Raiders-szel kapcsolatban nincsen nagyon magasan a léc. Szerintem amit én látni akarok tőlük, meg amit látni akarok Kubiaktól, hogy legyenek szervezettek, látszódjon valamiféle irány, és legyenek kompetitívek. Ez a Dan Campbell első éve a Lionsnél. Mert akkor legalább valamit látsz, hogy elindult egy folyamat. Tehát, hogy az a Dan Campbell-féle Lions, nyilván ez egyébként szerintem rosterben sokkal, de sokkal rosszabb volt az első évében, mint ez a Raiders. Ráadásul azért Campbellnek is volt rengeteg hibája, de az látszott, hogy valami van ebben a Lionsben, működget a dolog, kompetitívek, ott vannak, szervezettek, rendszerezettek. Én ennyit szeretnék látni tőle, én azt gondolom, hogyha ezt hozza, akkor ez a szezon egy sikersztori, és lehet építkezni 2027-re. Számomra ez a legfontosabb, és igazából majd, hogy nem minden újonc vezető edzőnél, persze olyan helyeken, mint mondjuk a Ravensnél, ahol egyértelműen komolyabb célokért küzdenek, nem pedig egy ilyen újjáépítésnek a közepén vannak, vagy bármi, amit a Steelers csinál, tehát ez legyen meg a 9-8-as mérleg, és jók vagyunk. Tehát ilyen szempontból mondjuk a Cardinalsnál is én ugyanezt várom, mert abból azért lehet látni, vagy legalábbis valamennyire lehet következtetni arra, hogy milyen jövőképe van a csapatnak, mennyire van potenciál egy vezetőedzőben. A rookie év, vagy hát igen, hogyha mennyi rookieként emlegettük őket, szerintem ez amit a legfontosabb látni, azért, hogy egy ilyen széteslőben levő, teljesen fegyelmezetlen, idióta módon játszó csapatot látunk, akkor azért ritkán van olyan, hogy a vezetőedző második szezonjára valami óriási javulás lesz. Úgyhogy én náluk ezt fogom figyelni. A Steelersnél meg egyébként én nem gondolom, hogy itt ez feltétlenül egy ilyen Aaron Rodgers-szel kapcsolatos kinevezés volt itt McCarthy. Én azt gondolom, hogy ez volt a legsteelersösebb lépés, amit meg lehetett húzni. Nulla kockázat, cserébe azért minimális haszonnal. McCarthy egy jó edző, nincs vele nagy probléma, de hogy azért nehéz elképzelni, hogy egy NFL csapatot így 2026-ban, vagy akár a 2020-as évek hátralevő részében ő fog elvezetni a Super Bowl-ig. Tehát ilyen szempontból szerintem az tökéletesen beleillett abban, amit a Steelers így az elmúlt 10 évében csinált.
Matyi, tudom, hogy téged te nem igazán kedveled a Raiders dolgot, ugye kaptál is erre a kommenteket. Mondj valamit! Igen. Mondj valamit!
Nem tudok, mert igazából a véleményem továbbra is áll. Egy kicsit talán negatívabb, mint Petié, hogy én kihagynám azt részt, hogy kompetitívek lesznek, nem lesznek azok, de minden másban egyetért, hogy valóban lássuk azt, hogy, és én ezt is várom, hogy tényleg Kubiaknak lesz egy olyan rendszere, ami amiben ott lesz a potenciál, hogy működjön, hogyha mondjuk nem random medden generált elkapók, meg a európai bajnokságból szalasztott defensive tackle játékosok kezdenek a csapatban, és akkor jön egy olyan Mendoza, aki hoz egy Ward szintű évet, hogy szar lesz, de látod azt a pár megvillanást, hogy azt mondta, hogy oké, jövőre akkor nézzük meg újra már egy jobb kerettel. És úgy vagyok vele, hogy ez egy ilyen plafon, és én elégedett leszek, ha ez történik. Ha még több történik, hát az még nagy királyság persze, csak egyáltalán tudok benne hinni. Az, hogy kompetitív meccseket játszanak, abban meg még annyira sem.
Nem vagyok oda a Raiders rövid távú kilátásaért. Hosszú távon amúgy egy picit optimista vagyok a Kubiak jelenség miatt, aki szerintem tehát már Seattle Seahawksnál látok, egyik pillanatra a másikra tudta átkapcsolni azt az offense-t például. Tehát ebben látok lehetőséget, csak önmagában szerintem kevés most, hogyha egy offense jól működik egy ilyen. Tehát nagyon komoly mélység probléma van még a Raidersnél. És tartom azt, hogy okozhatnak meglepetéseket. És maradjunk is ennyibe. És építsünk azokra a meglepetésekre, amiket tudnak majd okozni. de nekik nagyon szükségük van arra, hogy ne okozzanak túl sok meglepetést, mert az a top 5 pick nekik most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kell. Szóval okosan kell gondolkozniuk olyan szempontból, hogy nem szabad Mendozát nagyon hamar szétveretni, ez egy örömjáték legyen neki, ne utálja meg az NFL-t hiphopozza, hogy szétverik, és 42 darab szekket kell benyelnie. Egy kicsit úgy gondolom, hogy ez egy kiváros, tudatos építkezés kell, hogy legyen a Raidersnél, és nem Kubiek, nem a csapat, és nem a játékosokkal van bajom. Én a front office türelmetlensége az, ami engem itt folyamatosan elijeszt, megijeszt, és azt fogom mondani, hogy ha a front office felnő a feladathoz, és képes a seggén ülni, és csak kivárni az, hogy tudjon aratni, meg csak szimplán beérjenek ezek a folyamatok, akkor abszolút azt mondom, hogy jó, hát szuperból 5 éven belül, miért is ne? Most ezzel olyan hűde nagyot nem mondok. Tehát kicsit így vagyok vele, várjuk ki. Ilyen egyszerű srácok. Jó, figyeljetek!
Vitatkozhatok egy kicsit Mendozával?
Persze!
Én nem szoktam érteni ezt, amikor így a ruki irányítókat féltjük, mint a hímes tojást, hogy jaj, ne, mi lesz, hogyha szétverik, mi lesz, hogyha megütik. Én azt gondolom, hogy akiben benne van az, hogy ő franchise irányító, az túl fogja ezt is élni, és ki fogja ezt is bírni. Tehát, hogy egy szezonban, hogyha egy picit megütik, és többet kap, az égvilágon semmi problémája nem lesz belőle. Szerintem ez a létező legrosszabb érv egy újonc irányító padoztatására. Azt gondolom, hogy veteránt jó hozni egy olyat, akit nem baj, hogyha be kell raknod a kezdőbe, mert ne adjuk oda feltétlen azon a ruki irányítónak a kezdő pozíciót. Jót tesz az neki is, meg az egész csapatnak, hogyha valakit kiszorít a kezdőért. Ilyen szempontból én tök okés vagyok Kazinszal, de hogyha Mendoza egyértelműen jobb nála, és azért nem fogják berakni, mert jaj, mi lesz, hogyha szétverik Mendozát, szerintem az egy borzasztó rossz megközelítés. Nem fogja elősegíteni Mendoza fejlődését semmilyen szinten, és nem ezen fog múlni, hogy ő most beválik-e vagy sem. És hogy akkor erre egy példát is hozzak, amikor a Patriots 24-ben ledraftolt a Drake May-t, mindenki azzal jött, hogy agyon fogják verni, tönkre fogják tenni a karrierét, hogyha berakják rookie-ként. Egyértelműen jobb volt, mint Jacoby Brissett az egész felkészülés során, nem rakták be Mayo-ig, berakták Mayt valahol a 5.-6. hét környékén, és az égvilágon semmi baja nem lett abból, hogy kapott ütéseket. De legalább nézhető volt a dolog, látszott valamiféle potenciál a csapatban, és látszott, hogy megvan a franchise irányító. Én azt gondolom, hogy ha ilyen, ez egy nagyon jó teszt, hogyha valaki ilyen közegben, egy rossz kiszolgáló személyzettel, egy rossz csapatban tud NFL játékokat bemutatni, és valami extrát hozni, akkor tudod, hogy megvan a franchise irányítód, és tudod, hogyan építkez köré. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Mendozát játszatni kell valamikor a szezon során, legalábbis, hogyha nem jönnek az eredmények, mert hogyha nyersz Cousins-szal, akkor tök mindegy, akkor felesleges cserélgetni, de hogyha nem jönnek az eredmények, akkor előbb-utóbb muszáj berakni Mendozát, és nem kell attól félni, hogy jaj, mi lesz, ha megütik, ez a játék része később is meg fogják ütni. Nem ezen ment el senkinek a karrierje, persze megint más az, hogyha valaki annyi ütést kap, mint amennyit mondjuk Andrew Luck kapott egész karrierje során, tehát hogy azért Mendoza második, harmadik évére legyen előtte valamiféle online, meg azért legyenek neki elkapói, mert hosszú távon gondot okoz, egy ilyen szezonból az égvilágon semmi problémája nem lesz
szerintem. Jó, bocsánat, muszáj vagyok azonnal reagálni erre, nem akarok senkiből se német Balást csinálni a parlamentben, bocsánatot kérek a referencért most, de ezt nagyon-nagyon jól tudod, hogy én szoktam a legjobban utálni, amikor azt mondjuk, hogy egy évet üljön a padon. Ezt te is tudod nagyon jó, a Discord szerverünkön ezerszer elmondtam. És tartom is ezt. De azt fogom mondani, hogy mondjuk, amikor 32-12 az állás, ne hívogass bootlegeket, és ne akar futtatni 4-7-nél. Mert láttunk már ilyeneket.
Jó, tehát persze, feleslegesen neveljék, hogy
van. De én csak erre akarok célozni, hogy lehet ezt úgy gardírozni, hogy akkor inkább passzoljon, hagyj élvezze a játékot, álljon be az a teniszkönyök, és akkor már jó lesz. Tehát azzal nincsen bajom, csak gardírozd úgy a tehetségedet, ami az ő értékeinek megfelelő lesz, érdekeinek megfelelő lesz, és azt is be kell látnunk, hogy ezt baromira sokan elrontják. Hát nézzük, hogy mit csináltak Bryce Young-gal mondjuk esetleg a Panthersnél sokszor, hogy olyan playeket hívtak rá, amire képtelen volt megcsinálni, és szerintem a srác ez több terápiára járt, mint megkockáztatom, mint bármelyik popstár jelenleg a világon. Tehát nem szabad így megfogni, tehát minden egyénileg kell gondolkozni, és Mendozáról tudjuk, hogy egy nerd. Ezt ugye ki is fejtettük már sokszor, ez a srác ez nem az a tipikus ilyen him karakterisztikájú irányító, a pályán van, logikusan gondolkozik, highly intelligent person, vokális lehetne jobban, de egy ilyen személyiségű játékos. Az ilyen srácoknak fel kell rajzolni a playt, értse meg, dizájnold meg jól, és nem kell rolloutolni a zsebből, nem kell híróbolt játszani, nem kell kimenni a védelemből, és akkor szétveretni magad, hogyha nem muszáj. Okosan építsék fel, én arra akarok célozni csak, hogy szabják sokkal jobban egy rookie baráttá a játékot, és ne érezzék azt a kényszert, hogy pusolniuk kell. Ezt kell a front office-nak és Kubiaknak megteremteni, most még Mendozának. Mert Mildár meg fogja tudni védeni, nem egy rossz tekölő. Ettől nem félek, és a támadófomi rengeteget fejlődött, vannak kisegítő személyzet Genti személyében, jó, az elkapók azok tragikusak, azt hagyjuk, de ott van még mindig egy Brock Bowers. Tehát arra akarok célozni, hogy ne áldozzák be inkább a következő évet arra, hogy Mendozából megtudják, hogy ő az irányító. Ebben igazad van, de ne pusolják a határait, csak azért, hogy abból nem tudom, 5-12 legyen egy 3-14 helyet. Erre akarok csak célozni.
Jó, ezzel tudok menni. Mondom, csak ezt nem akartam, hogy ez úgy jöjjön ki, hogy itt valami egész szezonban padoztatni kell, mert jaj, valami baja esik.
Na, én is annak vagyok a híve. Be kell őket küldeni, if he dies, he dies. Jó, ez kicsit erős volt, de úgy vagyok vele, hogy elviszel valakit ilyen magasan, és nem célod a csapattal, hogy bármit is eléri, akkor igenis teszteld a csávot. Akkor ki kell küldeni a hadszintérre.
Hát mert nem olcsó egy-egy most már, az aláírási azért az egekben van. Tehát most az luxus, hogy amúgy a rookie kontraktjának az első évén csak üljön, és akkor még a mezeket se tud eladni olyan volumenben. Tehát most erre akarok csak célozni, hogy ez üzlet is egyben. Tehát érted, nem fektetsz bele, nem, mindenképpen a Mahomes dologból indul ki. Ott megtehették, ő nem egy-egy volt. És az egy valid dolog volt, egy Alex Smith mögé hozták, aki amúgy nem volt akkor még pocsék, semmiképp sem. Tehát az, ne ebből induljanak ki az emberek. Én ennyire akarok csak célozni. De figyeljetek, picit részleteztük a dolgot. Menjünk egy picit tovább.
Raiders podcast lett belőle.
Nem, semmi baj. Nincs semmi bajom a Raiders-szel. Csak azt akarom, hogy front office legyen okos és kész, és annak örülök, hogy nem egy Pete Carroll fog ott állni, mert amennyire menő volt, hogy rágózott, szépen terpeszbe állva, behajolva, egy idő után úgy nézett ki, mint egy... Tudod, vannak ilyen 5 éves pelenkás gyerekek, akik éppen összeszarják magukat, és néha már úgy nézett ki tavaly. Na mindegy! Bocsánat, semmi... Kedvem Pete Carrollt amúgy, vagy ilyesmi, de néha úgy nézett olyan bambán már a meccseken, hogy nem láttam benne azt a tüzet. Mindegy. Ott egy megöregedett ember volt, aki pontosan azt éreztette velünk, hogy ez egy Bridgier. Öreg vagyok én már ehhez hangulat. Na mindegy. Féljetek, off-season hype hate játékosokra. Mi az, ami megalapozott, és mi az, ami nem szerintetek? Ki az, akit egy picit többet vártok, lesajnáltuk már off-seasonben, akár érdemtelenül azt mondják, hogy fantaziban is hülyeség, nem is foglalkozz vele. Vannak ilyenek. Melyik az a hype, amit megértettél, és felültél rá, és melyik az, amit egy picit úgy nem értesz? Mi az a hate, ami szerintetek ilyen utálat, vagy ilyen lejáratása egy játékosnak, ami számodra egy picit nehezen emészthető? Tudtok hozni ilyet?
Én hát tudom, ebben az bőven. A szuper, hogy én csapatoknak néztem utána, hogy kikkel kapcsolatban magas a hype, vagy a hét. Nem játékosoknak, overhype-nak Luther Burden-t akartam hozni.
Aha.
Tudom, hogy te nagyon bírod, de én jóval szkeptikusabb vagyok vele szemben. Ha előrébb is fog lépni, nem lesz az akkora ugrás idén, mint amit mindenki várt, meg remélt tőle, és gondolok itt valós focira és fantazira is. Inkább Odunzétól várom, tőle sem nagy ugrást, de tőle azt, hogy ő fog inkább jobban mutatni, és lesz első számú, illetve hogy mellette a tight end most már trió fog jól működni, meg a futójáték, és Burnen csak egy megvillanó fegyver lesz. Nem lesz persze annyira szétszórt, mint tavaly, hogy néha semmit se csinál, néha lehozza a csillagokat, tehát stabilabbá válik, de közel sem lesz ahhoz a hype-hoz, amit kap mindenkitől.
Burden szerintem nagyon jó példa erre. Én azt várom, hogy lesz neki nagyon sok highlight play-e, de a konzisztenciát azt én nem, arra nem számítok tőle 2026-ban. Úgyhogy ilyen szempontból egyébként még bejöhet a hype, mert ha minden fordulóban lesz egy olyan play-e mondjuk, amire lehet csorgatni a nyálunkat, akkor azért az sokakat el tud vinni, de tökre adom. én akinél én is elkapókat hoztam, kettőt, akinél nem annyira értem a hype-ot. Az egyiknél azóta már kb. Ki is derült, hogy valóban kicsit indokolatlan volt. A Chiefs training campjében Cyrus ellent mindenki felszokkotta, és itt van a következő elit Chiefs elkapó, most kijött a Chiefs első depth chartja, azon az ötödik helyen áll a wide receiver rangsorban, hogy szerintem ez jól megmutatja azért, hogy mit érnek ezek a training camp hype-ok, és igen, ügyes Cyrus ellen NFL játékosnak tűnik, de hogy aki azért itt ilyen 1000 yardos szezonokat, láttam olyanokat, aki ilyesmit prognosztizált tőle, na az azért már masszív túlzás volt, és azt gondolom, hogy a Cyrus ellenek vannak villanásai 2026-ban, az az ő draft pozíciójában, és az az ő prospect ratingjéből kiindulva, az már egy jó és sikeres szezon számára. Én ennél többet nem is várok tőle, szerintem nagyon nagy túlzásokban estek vele kapcsolatban, és picit maradnék a kedvenc csapatomnál, ott pedig AJ Brown kapcsán érzem azt, hogy picit ő túl van hype-olva, azért ő az elmúlt két szezonban szerintem vesztett a robbanékonyságából, romlottak a robbanékonyságával kapcsolatos mutatói, még mindig egy wide receiver, egy még mindig egy nagyon jó elkapó, és 2026-ban biztosan egy nagyon jól használható játékos lesz, aki egyértelmű upgrade a teljes tavalyi wide receiver sorhoz, csak én azt túlzásnak érzem, amikor úgy csinálunk, és lehet, hogy ez az én vélemény buborékomból jön, mert azért nyilván a Twitteren a legtöbb ember, akit követek, az Bostoni beatwriter, Patriot szurkolók, stb. De hogy ott nagyon sokan úgy csinálnak, mint hogyha itt a Prime AJ Brown érkezett volna meg Foxborough-ba, én ezzel nem értek egyet, és egy picit nekem mérsékeltebb elvárásaim vannak vele szemben, miközben mondjuk nyilván egy ha nem sérül meg, akkor azért egy 1000+ yardos szezont azért várok tőle, de szerintem picit túl letolva, legalábbis ott lokális szinten mindenképp a hype-ja.
Ezt nagyon jól tetted, hogy kifejtetted, mert én egyetértek minden, amit mondtál, hogy VR1 lesz a csapatban, hatalmas ellépés, meg egyebek, de nem akkora, mint ahogy azt a hype mondja. Szerintem ez tényleg csak a szurkolók meg a beatwriterek hype-ja. És ez mindig minden csapatnál a saját játékosra igaz, mert egyébként én meg tényleg nagyjából ezt a konszenzust véleményt olvasom semlegesebb vagy átlagos véleményeknél, hogy igen, VR1 lesz, tök jó lesz, de már nem az a prime, amit sokan esetleg várnak tőlem, de semmi baj nincsen, csak mondom, szerintem itt hogy mondjam, a túl hype-olt véleményre tényleg a petszurkolókat mondod.
Igen, velem ez jött legtöbbször szembe, tehát ez egy ilyen teljesen szubjektív dolog, egyszerűen csak ezzel annyit találkoztam, és itt mindenképp szeretném egy picit csillapítani az elvárásokat, mert tényleg túl lett tolva ez nagyon.
Amúgy majdnem minden, amit mondtatok, egyetértek veletek, mert szerintem most nagyon-nagyon-nagyon erős hype kavalkád volt, ahol borzalmasan feltoltak játékosokat, amivel én sem értettek egyet. Az ellen például nagyon-nagyon jó példa volt a Chiefsnél. Luther Burdenre, Matyi, hagyj reflektáljak egy pillanatra. Szeretem a rövid italokat. És ízre is szeretem. De van egy dolog, amit gyűlölök. Az a feles. A fél decis pohár. Nem szeretek fél decit inni. Ezt aki ismer, pontosan tudja. Megiszok veled 5 darab, ahogy így vidéken mondják, stampós pohárból, akármennyit. Nagyon szívesen. És ugyanígy vagyok, de nem azt jelenti, hogy utálom a pálinkádat, utálom, hogy feles pálinkát adsz. Ugyanígy vagyok Luther Burdennel. Imádom Luther Burdent, de utálom, amikor azt mondják, hogy fú, hát ez egy top 5 elkapó lesz. Nem. De annál jobban szeretem, mint prospect, annál jobban látom, hogy mire fogják tudni használni, és ezt a svájci bicska dolgot, és szerintem az, ami ő csinál, az lehet egy Amon-Ra St. Brown nem 2.0, light. És ezt én így el tudom fogadni neki, mint plafon. Mert kb. Ezt a plafont látom benne. Nem lesz Amon-Ra St. Brown, de közel lehet. De ne várjuk el azt, hogy ugyanaz. És ne is várjuk el azt a szintet, azt a produktomat, akár még azt az impactot sem, de el tudom képzelni azt a szerepet, el tudom képzelni, hogy jó lesz benne, és valahol ott szépen így a top 10 wide receiverek környékére vagy becsúszik egy adott épe, vagy nem. De ez nagyon jó value egy második körös elkapótól, akit Luther Burdennek hívnak. szerintem semmi gond nincs ezzel. A határ nem a csillagos ég nála, de nagyon-nagyon-nagyon stabil padlót látok az ő játékában. Én személy szerint hosszú távon. Ez az én meglátásom Mutelbördön kapcsán. A túlzott hype nekem is egy picit sok. Én inkább egy hétet hozok, srácok. Ez pedig egy picit Kyren Williams. Kyren Williams-t egy picit szerintem az off-seasonben elkezdték lesenálni. Fantasy szempontból nagyon sokan már elásták Kyren Williams-t, hogy hát ő jövőre ki lesz vágva. Miért? A liga egyik legjobb futója, komplex, összetett, és szerintem közelebb van CMC-hez, mint gondolnánk, és bocsánat, kimondtam. Mint stílusban egyértelmű, hogy közel van, és a skillset az nem, de stílusban közel van. Nagyon jó az elkapásokban, jó a futásokban, nagyon jó helyezkedik a Ramsnak a stílusához. Na akkor most nem értem, hogy miről beszélünk. Nem értem, hogy miről beszélünk. Nincsen sérülés, Gurley is ott maradt volna a Ramsben, csak jöttek a sérülések. Itt nincs. Nem látom az okát. Nem kell lesajnálni szerintem Kyren Williams, mert ott van egy Blake Corum. Hát én nem vagyok azért a hű, de nagy Blake Corum fan. Hát én most így szeretném kiemelni, hogy Kyren Williams szerintem túlzottan lelet nyomva, és nem tudom, mi ennek az oka. Én továbbra is Kyren Williams hívő vagyok, és leszek is, szóval szerintem én azt nem értettem, hogy ez miért van, miért jött elő. Jó, srácok.
Én nem tudtam, hogy ilyen előjött, bevallom, én ezt de nagyon hallottam. Azt láttam én is, hogy mondták, hogy majd Corum lesz az RB1, és akkor ezzel úgy voltam, hogy nem, ők ketten ilyen RB másfelek lehetnek, és akkor ez a max, és akkor jól kiegészítik egymást, de nem láttam, hogy Corum fölé nőne Williamsnek.
Igen, én is ilyen 50-50 splitet olvastam kettőjük között, hogy az a terv, kb. Mint tavaly a playoffban. És egyébként szerintem itt fontos külön választani a fantasy-t a valódi focitól, mert mondjuk Kyren Williams csinál egy csomó olyan dolgot, ami fantasy pontot nem hoz, és nem jár fantasy pont érte, nem lehet észrevenni a stat sheet-en. Ilyen például a pass blokkolása, és mondjuk ezeket meg nagyon értékelik az NFL edzők, és persze fantasyben valószínű, hogy Kyren Williams 2026-ban egy kicsit kevésbé lesz jó játékos, mint mondjuk 2025-ben volt, de és hogyha ilyen oldalról közelítjük meg, akkor persze érthető valamennyire az ő alulértékeltsége, meg a hét felé, de ami a valódi futballpályán történik, ott meg Kyren Williams egy marha értékes játékos. Most azt nem tudom, hogy ő idén is kapitány lett-e, mert ráadásul azt se felejtsük el, hogy ő volt csapatkapitány a Ramsnél, legalábbis nekem úgy rémlik. Azért szerintem ő egy sokkal fontosabb tagja ennek a Ramsnek, mint hogy őt most jövőre kivágják. Nem látványos egy csomó dolog, amit ő csinálja, hogy ő csinálja. Féke. Na, tehát, hogy ennyit szerintem arról, hogy őt ki fogják vágni. Jó a fantasy foci, ezt nem vitatom, de sokszor, hogyha csak azon a szemüvegen keresztül közelítünk meg játékosokat, csapatokat, akkor azért az nagyon, nagyon fals véleményeket tud eredményezni.
De van felhajtóereje.
Van, és abszolút nagyon sokszor szembe jönnek velem, tehát mondjuk a legrosszabb, legidiótább tékek, amik velem szembe jönnek az X-en, azoknak 90%-a ilyen fantasy guruktól jön, akik valójában nem feltétlenül a focit szeretik, hanem az, hogy minél több fantasy pontjuk legyen. Tök oké, és csak szerintem ezeket a véleményeket még pont annyira is kell komolyan venni.
A túlzott hype-ra még egy embert hozok, az Jacoby Lane a Ravensnél.
De jó!
Nagyon nagy hype-ot kapott, de ilyen release-en nem leszel VR-1 az NFL-ben. Lehet, hogy VR-2, lehet, de ajaj, nem jó a skillset. Ugye jó a keze, amúgy jó a keze, és tud is ugrani, de nem fog tudni szeparálódni egy az egyben. Tehát nem vagyok annyira optimista, és volt egy hype azért körülötte.
Egyet hagyd mondjak én is, nem nagyon fogom kifejteni, csak így raktározzát kell magatokban, George Pickens. Nem senki.
Én azért valamennyire kifejteném a... vagy legalábbis én várnék valami kifejtést, hogy miért.
Inkább csak az, hogy közében nem lesz a tavalyi szezonjának, és jobban fog hasonlítani arra a tévé előtt görnyetten álló mémes verzióra.
Nem.
Akkor nem, oké.
Nem, én azt hiszem, tehát Pickens hamarabb fog felrobbantani egy postát, és ettől jobban rettegek, mint attól, hogy ő nem lesz talán a liga legjobb VR2-je.
Aha, oké, az így már más, mert tavaly azért VR1-hez volt közel.
Persze,
egy
nem
sérült
volt. Egy jó
VR2-t meg tudok neki adni.
De a liga legjobb VR2-je lesz, és ez nem kérdés. És ez nagyon sok VR1-et statisztikailag, és amúgy fantasy szempontból bocsánat, Pet, ide kell keverjem, meg fog előzni. És tök jogosan lembe el fogja vinni az embereket, hogyha van egy szabad George Pickens-et, az le fogja húzni. Csak az a baj, hogy őrült. Tehát, szociopatának tűnik ez az ember.
De egyébként, hogyha már Cowboys, akkor még behozni két irányítót, az egyik nálam a Dak Prescott, aki szerintem nagyon minimális hype-ot kap, és kicsit indokolatlanul, szerintem most nála elég sok minden összeállt úgy, hogy ez működőképes, és megint a Prime legjobb formában levő Dak Prescottot lássuk. Én nagyon sokat várok, engem nagyon nem lepne meg, hogyha ő az MVP-ért is harcban lenne a szezon egy pontján. És egyébként, hogyha egy ilyen Dark Horse MVP-t kellene betippelni, akkor én oda a Dak Prescottot mondanám. Hogyha így a meg megszokott neveknél tovább megyünk. Szóval jaj, én tőled nagyon sokat várok, és irányítóknál nekem egy kicsit kezd elfáradni a Joe Burrow féle. Idén már tényleg nagyon jók, és minden fasza lesz, és nyerni akarunk. Sláger. Értem, hogy sérülések, de szerintem azért és nagyon jó játékos Burrow, de nálam ő most kezd egy picit belecsúszni a túlértékelt kategóriába. Nagyon jó, de túlértékelt. Tehát szeretném ezt gyorsan leszögezni, hogy az, hogy túlértékelt nem azt jelenti, hogy Joe Burrow-t én egy rossz irányítónak tartanám, de mondjuk az elmúlt 2-3 éve alapján szerintem körülötte nagyobb a hype, mint amit a pályán látunk tőle.
Jó, ez már rész volt, de valakinek romlania kell, mert jönnek fel a fiatalok. Tehát így, ilyen szempontból ez teljesen elfogadható, amit mondtál szerintem. Ezt így kiemelném. Oké, srácok, menjünk tovább, mert egy dolgot még azért ki akartam emelni. Mondjatok már nekem egy-egy Dark Horse csapatot, ami bőven túl teljesíti az elvárásokat, és itt ilyen PO elődöntő, döntő, akár Super Bowl szinten beszéljünk, tehát ne azt mondjuk, hogy egy 4 győzelmes csapat hirtelen 8 győzelmes lesz. Most nem erre vagyok kíváncsi. Dark Horse csapatokat dobjunk, hagyjuk az egyértelmű a Rams meg a Bills tíreket. Melyik az a csapat, amelyik számodra most egy Dark Horse?
Felsoroltad a PO elődöntő döntőt, melyik, tehát hogy mi számít Dark Horse-nak? Olyan, aki playoffba jut, és ott mondjuk megy egy kör, de nem várja senki, vagy olyan, aki akár a Super Bowl-ig elmegy úgy, hogy nem várja senki?
Tudom, elfogadom azt, hogy ha hozol olyat, aki csak bejut a PO-ba, és tök jó, és nem várnád, de jobban örülnék, hogyha ez egy nagyobb csapatot hozná, tehát ilyen elődöntős szintre beszéljünk. Akár Super Bowl.
Chargers.
Aj.
Még mindig, és örökké. Idén én nagyon kitartok mellettük.
Kész vagy, Matyi, megint összetörni a szívedet. Ezt tisztelem.
Ja, végül szurkoló vagyok, megszoktam már, de most érted, valamit mondani kell, és tényleg én minden támadófa mizériával együtt, meg minden védelmi kérdésre együtt, teljesen megvannak ezek a kérdések, minden oké. De érzem, hogy valami össze fogott elni, és az nagyon jót fog. Az nagyon jól fog mutatni majd.
Jó, hát guard rotációval is viszonylag ritkán játszanak Super Bowl, de megtörténhet. Nagyon mondani kell egyet, aki ilyen Dark Horse Super Bowl résztvevő lehet akár, akkor én bemondom a Texans-t a védelme miatt. De az a baj, hogy nem bízok bennük, mert CJ Stroudban nem igazán bízok, de hogyha tudna egy elfogadható szintet hozni, akkor ez a védelem, ez abszolút alkalmas arra, hogy az AFC-ben végig menjenek. Úgyhogy őket mondanám, hogyha elég lett volna csak a PO plusz mennek egy kört akár, akkor én oda viszont a Saints-et mondtam volna. Ezért kérdeztem rá, hogy mi számít ilyen Dark Horse csapatnak ebben a kérdésben, mekkora menetelés, vagy mekkora meglepetés.
Hát én nem fogok nagy meglepetést hozni, ugye a Bears-t hoznám, de hát eleget hype-oltam őket így az elmúlt időszakban. Én egy picit földhöz rakadtabb leszek, én a Cowboys-t fogom mondani, de őket ilyen Super Bowl vinik. Én úgy gondolom, hogy ez a draft nekik nagyon jól sült. Én azt mondom, hogy a Barham Downs az pont pont annyit fog nekik segíteni, amik egyértelmű gyengeségeik voltak. És nagyon úgy gondolom, hogy most belenyúltak. Most szerintem belenyúltak. És az offenzetik se volt rossz, sőt. A védelemek kellett egy pici igazítás, de gyakorlatilag elhozták az egész draft legjobb játékosát. Elhoztak egy olyan játékost, aki amúgy vezéregyéniség egy front sevenben is rohadt sok van benne. És azt kell, hogy mondjam, hogy én most látom a Cowboys-t. Akár SB-ig, ha Dark Horse-t kell mondanom, akkor őket hoznám. Ezzel lehet vitázni, persze, de szerintem amúgy ő benne vannak a pakliban.
Ilyen sokat várok Prescott-tól, úgyhogy én nem fogok.
Én látom ezt a kifutást, én ennél negatívabb vagyok, hogy olyan Cowboys-osan valami megint félre fog menni. De tényleg benne van a csapatban ez a kifutás, abszolút. Mint hogy én is a Chargersnél szedegetem össze, hogy mik lehetnek azok a dolgok, amik ha bejönnek, akkor minden marha jó lesz. Itt ugyanígy megvannak ezek.
Oké, okay. Srácok, menjünk át egy picit a Week 1-re, mit szóltok. Van most egy New England Seattle match. Egy percet kap mindenki. Nem akarok sokat foglalkozni ezzel. Kimenet, mit várunk a két csapattól, mit fogunk látni. De tényleg csak egy percben, mert mire kimegy az epizód, már valószínűleg meg tudjuk a végeredményt is. Matyi?
Közelebb lesz a Pets jóval, mint a Super Bowl-om. De a végén a Seattle be fogja húzni egyszerűen, mert ők a bajnokok, és még pont ennyivel jobbak, de már látszódni fog, hogy a New Englandnél javulás történt ahhoz képest, hogy a Super Bowl-on hogy nézett ki a csapat, a Seattle meg nem sebezhetetlen idén, csak továbbra is egy nagyon jó gárda. Ugyanúgy védelmek tök jók lesznek mind a két oldalon, mármint ami mondjuk a passzvédekezést illetve a futásvédekezést, mert a pass rush-t mondjuk a Pets oldalán nem látom, de arra meg ott lesz az új OC, hogy megzavarja kicsit Darnoldot. Szóval lesznek azért hibák, de alapvetően egy minőségi első meccset fogunk látni, amit mondom, egy 3-4 ponttal a végén a Seattle azért megnyer.
Ja, hasonlóan látom én is, ez még én annyit tennék hozzá, hogy a Vrabel csapatok historikusan nem teljesítenek jól az első fordulóban, ugye tavaly is jött a Raiders ellen egy vereség, de a Titansnél is ez rendszeresen megfigyelhető volt. Én azt gondolom, hogy egy szorosabb meccsen, de szintén a Seahawksra fog, ugyanúgy, mint Matyi, a Super Bowl-nál szorosabb meccsen szintén a Seahawksra boksolnék, de lehet majd azt látni szerintem is, hogy azért ez a Patriots a kezdő szintjén egy jobb csapat lett, mint tavaly ilyenkor volt. Úgyhogy kb. Hasonlót várok én is.
Ima Seattle-t. És ez a féltek házfelújításban vagyok. És érzem, hogy a munkámban nem tudok jól teljesíteni. Hív a bank, hív a kivitelező, hív ez, hív az. Nem ismeretlen jelenség ez szerintem senkinek. És nem igazán tudok koncentrálni. Mark Vrabel nem házat újított fel, hanem levart egy sajtóst, aki emellett családos is volt, és a média felkapta. Ez nekem nem jó előjel egy HC-nál. Főleg olyannál, aki egy kicsit ilyen disziplináris. Az ilyet nem szeretem. Én szerintem ez most rosszul jött. Nagyobb ennek a súlya, mint gondolnánk. Szerintem.
Szerintem abszolút nem.
Áprilisi sztori, tehát hogy a draftra azt gondolom, hogy valamilyen szinten hatással volt, és arra, hogy hogyan működtek ott a dolgok, de eltelt azóta 4 hónap. Tehát, hogy okay. Én nem látom ezt ennyire, tehát hogyha ez augusztus közepén jön ki ez a sztori, akkor értem, akkor egyet is tudok vele érteni. De egy áprilisi sztori, ami már rég el lett felejtve, most az Athletic most adta ki, hogy jó, kivizsgálták, Russini nem csinált semmi rosszat, Russini is majd kijön a saját sztoriával elvileg. Én nem gondolom, hogy ennek bármilyen szinten zavaró tényezőnek kell lennie. Tehát, hogy ez annyira régi sztori már.
Meglátjuk. De amúgy alapvetően nem várok egy erős, tehát én New England visszaesésre számítok egy picit, srácok. Nem azért, mert nem szeretem a New England-et, de szerintem ez a keret, ez a schedule, ez most piszok kemény, és szerintem ezt nem biztos, hogy olyan magabiztosan tudják. Egy white card belefér persze, de én visszaesést várok tavalyhoz képest. És szerintem a Seattle Seahawks nem gyengült. A Seattle Seahawks továbbra is nagyon jó. Nagyon nehéz kifőrkészni ezt a rendszert, és amúgy továbbra is a Seattle-t én egy contendernek tekintem ebben az évben. A New England-ot kevésbé. Hiába jobb az irányítójuk, jobban bízom a Seattle rendszerében jelenleg. És én úgy gondolom, hogy ezt ők le fogják hozni, főleg úgy, hogy hazai pályán vannak.
Emlékeztek, amikor egy percet akartunk erről beszélni?
Ez kb. Annyi volt. Szingularitás van itt, bassza meg.
Mi a Big Ten méri az időt itt is.
Ja. Igen, Michigan idő szerint. Jó, ez jó volt. Oké. Okay. Srácok, oké, okay, hozzatok, mert jó víkedjünk van, szeretném kiemelni. Hozzon mindenki egy meccset, ami úgy odaragasztja majd az embereket, vagy van benne valami kis pikantéria, érdekesség, ami csak úgy szimplán érdekesebbé teszi ezt a meccset.
Nekem van egy olyan, ami szerintem érdekes lesz, és nem is feltétlen amiatt, hogy mi történik a pályán, csak az előzmények és a két csapat különböző megközelítése az, ami miatt nekem ez nagyon, nagyon izgalmas lesz, és ami miatt én nagyon, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi fog történni, ez a 49ers-Rams. Ugye egyrészt itt a szappanoperáról beszéltünk, tehát hogy a season ending sérülések, az Alfred Collins is megsérült és kidőlt az egész szezonra, aki college-ban egy darab meccset hagyott ki, most másodjára hagy ki egy egész szezont. A Keon White lábon lövi magát, vagy lábon lövik, bocsánat, továbbra is tart ugye a Brandon Ayuk sztori, Jed York $140 akar prostihoz menni, és letartóztatják, a Dejon Love történet, tehát, hogy ami az elektromos állomásról beszéltünk már, ami rossz megtörténhet egy off-seasonben, az a 49ers-en megtörténik, megtörtént. Tényleg itt az Aaron Hernandez megöl valakit, storyline hiányzott belőle, tehát kb. Csak akkor lehetne rosszabb ez az off-season. Én azt gondolom, hogy ez sokkal inkább lehet rossz hatással rájuk, és sokkal inkább megnehezítheti a koncentráltságot és a fókuszáltságot. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ők ezt hogy kezelik, és a másik, ami nekem egy ilyen tök izgi dolog, hogy milyen profi rendszerek működnek ezeknél a csapatoknál, és milyen profin készülnek, és hogy mégis mennyire eltérő megközelítést választottak ugye az Ausztráliába utazásra. A 49ers elment egy héttel a meccs előtt, és megpróbál aklimatizálódni. Egyébként, ha jól tudom, ez a 7-10 napom úgyis, amit mondanak, hogy annyi idő alatt lehet. Ezzel szemben a Rams azt választotta, hogy ők kb. Egy órája indultak el Los Angelesből Ausztráliába, és láttam a videót, meg ilyen leírás róla, hogy egy ilyen rohadt nagy A380-as gépet béreltek ki, amin minden játékos és edző kényelmesen akár fekvő helyzetben töltheti el ezt az utat, tehát végig aludhatják, és hogy elvileg az a másik ilyen különlegessége ezeknek a gépeknek, hogy a bent keringetett levegő az olyan, mint hogyha sokkal alacsonyabban repülnének, vagy sokkal alacsonyabb magasságban lennének, ami elvileg kevésbé viseli meg a szervezetet, és ők azt a megoldást választották, hogy ők nem akarnak aklimatizálódni, oda mennek, lejátszák a meccset, visszajönnek. Londonban elég sok csapat csinálja egyébként ezt az utóbbi időben, és elvileg talán ez a jobb megoldás, de hogy azért a 49ers meg kellően sokat volt ott, hogy akár aklimatizálódni tudjanak, úgyhogy mindenképpen érdekes lesz szerintem azt látni, hogy ki az, aki jobban tud alkalmazkodni ehhez a jetlaghez, és ki az, aki fókuszáltabb lesz, aki fejben erősebb lesz, aki jobban ott lesz. Én az első héten erre a meccsre figyelek ebből a szempontból a leginkább, mert alapvetően az első hét ez mindig egy ilyen kicsit fura dolog, szerint fura események vannak, meglepetés eredmények, olyanok, amikben nem feltétlenül érdemes akár a következő fordulókra, nemhogy az egész szezonra következtetni, úgyhogy én inkább egy ilyen storyline-t választottam.
Lenyűgözöm. Én két gyereket neveltem fel, én már így közeledve a 40-hez már biztos, hogy nem fog senkinek az alvási ritmusához igazodni, főleg nem követni X-en, le a kalappal. Ilyet öcsém. Na jó van, hát figyelj, ez egy plusz pikantéria, azt kértem, megkaptam. Magyi, hozz egyet.
Ezek után meg sem merek szólalni, mert én sokkal unalmasabb okok miatt választottam a Bengals-Buccaneers csatát. Szerintem két olyan csapatról beszélünk, akiket azért a legtöbben azt mondják, hogy playoff vagy playoff határán lesznek, viszont szintén a többségnél nagyon megoszlanak a vélemények, hogy van, aki azt mondja, hogy teljes kudarc lesz, és mindenkit elküldenek majd, meg Burrow-nak nem fog úgy menni, meg Mayfield is hiba volt, sokan meg azt mondják, hogy mind a két csapat majd tök jó lesz, és playoff, és ott akár köröket is mennek. Nagyon sok a kérdés, mind a két oldalon pont, amiatt az ő csatájuk rögtön az első héten szerintem megfelelő pikantériát ad, és talán egy minőségi meccset is. Ráadásul láthatjuk Rubenbeit.
Két jó offense. Ez mindenképp egy izgalmas mérkőzés lehet ilyen szempontból. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen egbukát fogunk látni, srácok. Ez szerintem egy kulcskérdés a Tampának. Mindazonáltal továbbra is szerintem, hogyha ha egbukának a szerepéről kell beszélni, én nem vagyok benne biztos, hogy nem Chris Godwin lesz az alfa ebben a csapatban. Én szerintem egbukának a tavalyi második fél éve az még inkább arra sugal, hogy Chris Godwin megbízható, ismerik, mert amúgy tényleg egy jó elkapó, csak hát ugye a sérülés ott is megvan. Nem tudom, mire számít, csak egy bukától.
Igen, ott azért benne van, hogy vajon a tavalyi szezon első felében látott, vagy a második felében látott egy bukát fogjuk idén megkapni. Én Godwinba már nem annyira bízok, szerintem rá a sérülések, főleg ez a legutóbbi, ez kimondottan rossz hatása volt, és elveszítette azt az extrát, amit ő igazán elit elkapónak számított. Úgyhogy én is egbukát raknám a wide receiver depth chart tetejére, és benne bízok a legjobban.
Oké. Okay. Jó meccs amúgy, de hát én hozom az egyértelműt, fiúk. Szerintem, amikor itt van egy schedule-ben egy Green Bay Packers-et Minnesota, azt szerintem muszáj megnézni.
Érdekes, nekem nem ez lett volna az egyértelmű. Amikor azt mondod, hogy hozd az egyértelműt, nem erre gondoltam.
Nem is értem miért.
Nem, hát már csak a rangadó hangulat miatt. Tehát, jó, tudom, a Dallas Giants is egy komoly rangadónak tekinthető, de hát ez egy historikus nagy rivalizálás, és szerintem ezt nem szabad kihagyni. És nagyon kíváncsiak arra, hogy a Vikings hogy fog mutatni Kyle Murray-vel éres helyzetben. És szerintem ez egy nagyon fontos része, ezt mondjuk, hogy week 1 meg tudjuk, hogy mire lesz képes a Vikings. Ez egy igazi puding próba. Most ott megy a többszli gyerek, és akkor szépen katalizálni tudja-e majd Jeffersont, szépen be tud-e indulni ez az offense, amire amúgy számítanánk egy Edisonnal a fedélzeten, tehát itt azért nagyon sok van. Ha ez működik, akkor ez a Minnesota félelmetes is tud lenni. És ott van a másik oldalon a Green Bay Packers, akik tudjátok, hogy mennyire lent vagyok velük, és látni akarom, hogy jogos-e. Látni akarom, hogy jogos-e, de Parsons nélkül nem tudom elképzelni, hogy ez a defense tudna működni. Kíváncsi vagyok, hogy Jordan Love mi, kíváncsi vagyok arra, hogy az elkapók mik, ki az alfa, kíváncsi vagyok arra, hogy Tucker Kraft hogy jön vissza a sérüléséből. Nagyon sok mindenre vagyok kíváncsi ebben a matchupban, de leginkább ez a Kyler Murray. Kész. Tehát egyszerűen week 1 itt ki fog derülni valami már most.
Hát ez volt az, ami miatt én nem akartam ilyen meccset választani, mert persze most látunk valamit Kyler Murray-től, de első hétről beszélünk, rengeteg felkészülési idő van, nagyon sok minden, nem biztos, hogy mindenki ugyanolyan éles. Én nem vonnék le messze menő következtetéseket, se abból, hogyha itt Murray pocsékul néz ki, se abból, hogyha ez a Vikings offense működget vele. Szerintem ehhez minimum 2-3 hetet várni kell, hogy értelmezhető következtetésünk. Értem, hogy miért izgalmas, de én akármit fogok látni tőlük, én azt fogom mondani, hogy várjunk még egy-két hetet.
Darnoldnál is túl óvatosak voltunk, és milyen szépen működött.
Oké, de ott is ez, tehát hogy elkezdett működni, és hányszor láttuk már azt, hogy az első héten valami baromi jól néz ki, és utána októberben meg már le akarnád cserélni az irányítót.
A defense-ek jellemzően az öltözőben maradnak, ebben igazad van. Ez jellemző volt eddig. Ebben teljesen igazad van.
Hát nem feltétlenül csak a defense-ek, tehát hogy az egész offense, hogy működik, azért ott is nagyon sokszor rengeteg false start, elrontott blokkolások, tehát nagyon sok minden van az első héten, amikor nagyon látszik, hogy rengeteg csapat ugye teljesen kiültette a kezdőit a preseasonben. Tehát lesznek olyan csapatok, ahol a kezdőknek ezek lesznek az első snapjei tavaly, vagy tavaly december, vagy január óta. Sok olyan olyan csapat, ahol mondjuk óriási változások voltak, és akár kezdőben 4-5 játékos kicserélődött. Tehát ugye én emiatt vagyok mindig nagyon óvatos az első héttel kapcsolatban.
Jó, ez természetesen jogos. Tehát könnyű túlreagálni az első héten természetesen, sőt csak túlreagálni lehet az első héten. Másrészt meg azért még lesz egy Broncos Casey, ami szintén nagyon-nagyon-nagyon, hogy is mondjam, izgalmasnak hangzik szerintem.
Én még mindig a Houston Buffalo-t akarom kiemelni.
Nem, azt nem, az a meccs nem létezik.
Ja, bocsánat.
Nem. Arra nem beszélünk. A Houston ellen Josh Allen mindig megégeti magát. Nem, arról a meccsről nem beszélünk, az nem létezik.
Jó, akkor a titkos liblingemet hozom a Panthers-Bears mérkőzéssel. Szerintem az is marha jó lesz, és szerintem sokkal közebb lesz egymáshoz a két csapat, mint azt sokan esetleg Bears hívők gondolják.
Srácok, Kalics, ami már most forró. Hát tele vagyunk sztorikkal már most ott. Már fel volt vezetve ez a michigani balhé az órával. Ki gondolta volna, hogy itt már nem csak a svájci atomóra lesz igazítva ehhezek az a játékhoz. Csalás volt? Felteszem a kérdést.
A Big Ten indoklása szerint nem. Inkább csak az abszurditását akarnám kiemelni ennek. Hogy képzeld el, valaki lehozta ezt ilyen példaként, hogy nézel mondjuk egy kosármeccset, és egy NBA döntőt, 7. meccs, és egy buzzer beaterre megnyeri az egyik csapat a meccset, mindenki ünnepel, majd közli az NBA, hogy amúgy nekik van egy titkos órájuk, amit senki nem lát, és az alapján lejárt az idő. Tehát, hogy lehet az, hogy erről az óráról, ami alapján ezt a döntést meghozták, erről senki nem tud, és senki nem látja, hogy mit mutat. Tehát, hogy egészen abszurd az egész szituáció, és megint egy olyan indokolatlanul megbonyolított dolog, amit imád a college foci, és egy olyan dolog, ami mondjuk egy NFL-ben nem tudsz elképzelni egy ilyen helyzetet, vagy bármilyen másik profiligában, hogy egy harmadik titkos óra alapján hoznak meg egy döntést a bírók. Óriási történet, nyilván iszonyatosan bosszantó ez a Western Michigan számára, meg számomra is megfanatikusként. Nyilván inkább nekik szurkoltam. Az meg szerintem még röhelyesebb, hogy utána a Michigan szurkolóknak volt pofájuk ellepni a pályát, amikor nagy nehezen egy ilyen került lenyomni a méltán híres Western Michigan, tehát hogy szerintem ez az egyik legszánalmasabb fieldstorm volt, amit életemben láttam. De arra felől se legyen kétségünk, hogy ezt a playoff committee, ezt a meccset, ezt úgy fogja kezelni, mint hogyha a Michigan elveszítette volna, ugye nincsenek is top 25-ben már. Tehát, hogy papíron bekerült egy W a nevük mellé, de a szezon végén, amikor majd végső rangsort fognak összeállítani, akkor valószínű, hogy ezzel nagyon sok szavazó inkább vereségként fog számolni.
Egyetértek minden, amit mondtál.
Hát ezért lett kivágva, és igen, a top 25-ből, mert ez úgy lett számolva. Én azt nem mondom, hogy csalás volt. Én inkább azt mondanám, hogy valami balfaszkodás volt, aminek ez lett a vége, és aztán... Tehát, hogy mondjam, nem mondom, hogy direkt csalás volt. Egyszerűen csak valami olyan bénázás, valami időméréssel, aminek hát ilyen elég megosztó. Igazából nem is lett megosztó vége, mert mindenki pontosan tudja, hogy itt a Michigan szurkolókat leszámítva a maradék 99,9% a Western Michigannel van, és velük ért egyet. Uh-huh. Szóval ez csak egy nagy pech nekik. Bízom benne, hogy innentől ilyen nem lesz, és jobban figyelnek ezekre. De mondom azt, hogy célzott csalás lett volna, azt eléggé kizárom.
Nem fogok én sem most konteukat gyártani ezzel kapcsolatban, Kalifornián lehet. Nagyon tetszett a Florida State-es kimaradásos sztori is, tehát fú, Kalics foci a legnagyobb őrület, srácok, ezt még továbbra is tartom.
De egyébként az is mennyire teleheszi, azt mondja, hogy Dodge Challenger volt, amiben neki mentek egy transformátor állomásnak. Tehát, hogy teleheszibe mi mással történne, mint egy Dodge sportautóval, és hogy amit beküldtem a college football channelre, és hogy az egész városban egyetlen egy épületben volt áramkimaradás a stadionban, és akkor elindították a meccset úgy, hogy nem volt a játékosok és az edzők között kommunikációs lehetőség, nem volt hangos bemondó, és nem volt lehetőség arra, hogy visszajátszás alapján megváltoztassanak döntéseket. Tehát, hogy ilyen létminimumon ment az egész, és így visszacsöppentünk ilyen 50-60 évvel korábbra, a foci hőskorába.
Azaz.
Kis túlzásra, és milyen jó meccs lett belőle. Tehát, hogy a Pac-12 After Dark után itt van az ACC After Dark, és nyilván ez kellett, hogy az SMU mindent megtegyen, hogy elveszítsék ezt a meccset, de még ez sem volt elég. Óriási meccs volt, és ez az áramkimaradás, közel két órás csúszással, meg tényleg a forduló egyik legnagyobb sztoria lett.
Mi az, amit kiemelnétek az első hétről? Mindenki csak egy dolgot lehetőleg, dobálhattok neveket, csapatot, mérkőzést, amit úgy gondoltak, hogy említésre méltó volt week 1 alapján, amit tanultunk.
Az Oregon, az, hogy mennyire nem jött össze nekik ez a meccs a Boise State ellen, és hogy mennyire úgy nézett ki elég sokáig, hogy akár ki is kaphatnak. És a végén összedték magukat, de azért ez sokkal közelebb volt a biztoshoz, vagy a bizonytalanhoz, mint sem a maga biztoshoz, amit egy Oregon szintű csapattól elvárnánk.
Hogyha csak egyet, akkor én muszáj vagyok a Mississippi State-ről beszélni.
Abszolút muszáj.
Igen, mert semmiféle szó nem esett róluk, de Kamario Taylor és J.J. Hill. Ha vannak játékosok, akik miatt érdemes bekapcsolni egy college meccset, akkor ez a két csábú. Tehát Kamario Taylor ugye másodéves, J.J. Hill freshman, mind a kettőknek fantasztikus meccse volt, és hát amilyen karja Kamario Taylornak van, úristen, tehát hogy ez az az arm talent, ami így egy polccal Josh Allen meg Justin Herbert felett van. És óriási öröm volt nézni, fantasztikus karja van Kamario Taylornak, hogy ebből lesz-e valaha NFL potenciál, azt nyilván baromi nehéz megítélni, de én azt gondolom, hogy idén érdemes lesz odafigyelni a Mississippi State-re, és nézni őket, mert szórakoztató nagyon ez a két csávú. Úgyhogy én őket kiemelném, nem nagyon esett róluk szó eddig, sehol a Discord szerverem például, úgy voltam vele, hogy most már nem írom be, majd a podcastbe elmondom, de tényleg nézzetek Mississippi State meccseket.
Említsd meg a kedvenc cornerem Mississippi State-ről.
Ki a kedvenc cornered a Mississippi State-ről? Oh, én az offense-re fókuszáltam.
Nem.
A Mississippi hát nem tudom, hogy ki a kedvenced.
Nem, a Mississippi State-nek van egy cornere, aki szerintem jelenleg az egyik legalul értékeltebb játékos, és vannak ugye, mert beszélgetünk hirtelen akartam kimondani, bocsánat, a Georgia-nak a corneréről, hogy jó, a legjobb, nem igaz. Szerintem a Clemsonból Hampton a legjobb, de aki még nála is szerintem jobb, az Kelly Jones. Nagyon, nagyon, nagyon figyeljétek ezt a srácot, rohadt jó
akkor
kornát.
Nézzetek, még inkább nézzetek Mississippi State meccseket.
Na látjátok. Féltek, szerintem egyértelmű infók azért kiderültek. Tehát Tuni még mindig rohadt jó. Az a srác 28-ban, lehet, hogy jobb, nem azt mondom, hogy jobb lesz, mert Alma és Narancshoz hasonlítani Smith-t és Tunit. És erre akarom csak felhívni a figyelmet, hogy tök más stílusú elkapókról beszélünk. Smith egy, azt hiszem 6-3, magas, tipikus X-el kapó.
6-2-6-3.
Tehát ő tényleg, ő Julio Jones. Tuni, talán azt mondom, hogy Fitzgerald, nem tudom. Nagyon jó a keze, nagyon jó rútot fog, de ez az alacsonyabb, slotból indulósabb, atléta is egyben, nagyon jó, de tök más, ne hasonlítsuk a kettőt együtt, és ne is hasonlítsátok össze, mert szerintem nem lehet, Peti. Nem lehet. Tuninak tök más a skillsetje, mint mondjuk Smithnek. Nem tudom megmondani, melyik jobb vagy rosszabb. Nem tudom, tök más szerepük lenne. Amúgy ők elférnének egy csapatba is. Ezt szeretném hangsúlyozni, mert nem lenne ott roll crash. De amit csinált Tuni, azon a Miami meccsen az brutális volt. Tarthatatlan az a srác. Tarthatatlan. És még egy nevet még csak feldobnék. Peti, beszéltünk róla. Én szerintem Honzé Pierre, nem beszélnek még róla eleget round 1-ben, nyár óta a Summer Scoutingban számomra értetlen, hogy miért nincs hype ez elkörül a srác körül. Szerintem top 10 körüli edge-ről beszélünk ebben a klasszban. Baromira intelligens a blockingja, nem a szekre megy, könyörgöm, és ez a szép az egészben. Léneket nyit a mögül leérkező linebackernek. Olyan intelligenciával blokkol, hogy az hihetetlen. Ez a srác szerintem egy rohadt nagy érték lesz. És ezt az NFL nagyon hamar észre fogja venni. Ez a srác lesz az egyik legnagyobb razor szerintem a következő X hónapban. Szerintem. És a Bama nem nézett ki annyira rosszul. Bár ez a fiatal kubi, aki találtak, a Kaelin Russell, még annyira nem meggyőző, de hát gyakorlatilag első éve, egyáltalán nem rossz. A Bama sokkal jobb, mint számítottam. Nekem ez az egyik legfontosabb takeaway.
Hát egyébként Pierre nekem olyan volt, hogy nézegettem a jövő évi edge rushereket, hogy ki az, akit így szeretnék majd a Patriotshoz. És így nézegettem Pierre-t, hogy oké, így a leírások alapján ugye egész ügyesnek tűnik. Megnéztem pár meccs felvételt róla, és az volt a benyomásom, hogy jó, ha Drake May nem sérül meg, akkor nincs az az Isten, hogy ő Patriots játékos lesz, mert hogy ez egy top 10-15-ös pick.
Így van.
Tehát, hogy ez elképesztő a fickó, nagyon-nagyon szeretem. Miatta biztos, hogy azért fogok Bama meccseket nézni, vagy elsősorban miatta. Csak egy Malachi Tonyhoz, amit szeretnék kiemelni, hogy oké, hogy milyen statokat hozott, tehát hogy 220 elkapott yard, teljes elmebaj is. Tök jó, de nem ez volt az igazán extra, hanem hogyha megnézed, hogy játszott, tehát hogy milyen tiszta útvonalakat futott, milyen irányváltásai voltak, és kellett a Stanford is hozzá, tehát hogy amikor már van neki 180 yardja, meg két TD-je, és akkor az a nagy ötlet, hogy a Tampa 2-ben a middle linebacker fogja Tonyt a szím útvonalon, és sok sikert hozzá, tehát nem tudom, hogy mi volt ott az elképzelés, meg mit szerettek volna belőle kihozni, de nyilván óriási ökörség volt. De amit még mindenképpen muszáj megemlíteni vele kapcsolatban, hogy futásblokkolásban mit művel. Tehát, hogy elképesztő, intenzíven játszik akkor is, és oda teszi magát, hogyha nem megy felé labda, ami azért sztár elkapóknál szokott problémát okozni. Na, Tonynál ilyen nincsen. Fantasztikus játékos, nekem óriási kedvencem, és biztos vagyok benne, hogy 2028-ban ő lesz a wide receiver egyem, tehát hogy ezt nincs az Isten, hogy bárki más rakjak, majd amikor scoutolunk.
Nem ezt szólt, hogy nekem a route futása az ilyen JSN 2.0-nak érzem. Nekem ő van hozzá így testalkatban, stílusban a legközelebb, csak még azt sem tartom lehetetlen, hogy upgrade-elt pont ezek miatt, a skill-ek miatt, amiket te is mondtál.
Szerintem atletikusabb, fizikálisabb, ilyen szempontból igen.
Jó, srácok, jön a következő hét, és lesznek jó meccsek. Ajánljunk egy-egy meccset.
Hát ezen a héten nekem egy darab van, amit teljes szívemből őszintén, tisztán ki tudok ajánlani mindenkinek, minden más mérkőzés teljesen lényegtelen és fölösleges. Ez a Cy-Hawk Bowl, az Iowa Hawkeyes, Iowa State Cyclones mérkőzés. Ez minden év szeptemberének egyik legkirályabb napja, főleg, hogyha nyer a Hawkeyes. Ez a hét eljött, megint lejátszák ezt a csoda találkozót, mégpedig vasárnap hajnali 1:30-tól, de hát erre mindenkinek fel kell kelnie.
Egy az a 20 pontért megéri.
Egy csoda lesz, nagyon erősek vagyunk, végre visszódítjuk a trófeát. Engem ezzel egy meccs érdek ezen a héten, minden más, az csak smaf.
Ennek a, hát, hogy a Cy-Hawk Trophy, igen, ez a hivatalos neve, ez a folklorban csak úgy jel, hogy ez az El Esico. Azért általában ezek a csapatok nem az egyetemi foci krémjét képviselik, és nem feltétlenül a látványos játékuk miatt kapcsolod be a meccseiket, de mindenképpen adom, hogy nem a mainstreamet hoztad, hanem egy rivalry gémet. Én is egy rivalizálást fogok hozni. Ez a Missouri-Kansas meccs, ez hát szombat hajnalban, ez péntekről szombat hajnalban. Tehát a legviccesebb összefoglalása ennek a rivalizálásnak, ez ugye a Border War névre hallgat, de a legviccesebb összefoglalása az volt, amit talán múlt héten olvastam az X-en, hogy ez a rivalizálás arra épül, hogy az egyik egyetem az rabszolga ellenes, míg a másik rabszolga párti.
Jézusom, ez meg.
De hogy a Kansasnek egyébként tényleg a Jayhawk logója, az valóban egy ilyen rabszolga felszabadító mozgalomnak a logója volt, ez a Jayhawk, és ez alapján választották ezt. Úgyhogy és sejtem, hogy Peti a top meccsét hozza a fordulónak, úgyhogy muszáj volt olyan is bedobni egy rivalizálást.
Ó, de jó, oké. Okay. Most akkor megnyilatkozunk úgy, mint aki komolyan is veszi, mit szóltok. Féltek, Ohio State, Texas. Muszáj megnézni. Ez egy óriási puding próba mind a két félnek. Mind a kettő félnek. Figyeljetek, gyakorlatilag az első kör fele itt lesz. Ezt ki kell, túlhoztam természetesen, de itt rengeteg olyan prospekt van, akit, csak nézzétek meg ezt a meccset, és leszkáutoltátok a felét a dolgoknak. Mert amúgy az Ohio State is tele van, és tele van a Texas is. Tehát nincs ezen mit szépíteni. Tehát az Ohio State-nél ott lesz majd a Sagin, mondjuk ő lehet, hogy visszamegy. Jeremiah Smith, nézzétek meg, és félszemmel majd nézzétek, hogy hapájára lép majd Chris Henry. Szerintem érdemes, mert Peti, ő még nagyon feljöhet majd, de ott van Brandon Innis. Figyeljetek, ez egy bitang jó meccs lehet. Bitang jó meccs lehet, szerintem. Ez szerintem nem is kérdés. De lesznek még jók, az a baj, és őket nem mondtátok. Oregon, Oklahoma State szintén szerintem egy nagyon jó meccs lehet, bár az Oklahoma State-nél Mestermaker nagyon-nagyon-nagyon rosszul kezdett, de srácok, azért ne adjuk fel. Ebből szintén szerintem egy jó meccs lehet. Arizona State, Texas A&M, szintén egy jó meccsnek gondolom, srácok. Az Arizona State szerintem nem rossz, a Texas A&M pedig megint amúgy jól néz ki. Jól néz ki, tudom, nem szereted az irányítójukat, Peti, nem baj, nyerd le a békát, légy szíves a kedvünkért. Ezekbe biztos, hogy bele fogok kukkantani. Tehát ez megér egy 40 perces kondens, ez a kettő mérkőzés. Nem tudom, LSU ki ellen játszik? Nem most van a Ole Miss LSU, ugye? Ez nem, héten nem. Lesz.
Nem most van, az biztos.
Ja, oké, még lesz egy jó meccs. Ja, Alabama Kentucky. Szintén.
Van benne potenciál. Egyébként iszonyat vicces lenne, és nyilván nem azt mondom, hogy bárki nézze ezt a meccset, mert Isten ments, tehát nem akarom ezt senkinek ajánlani, de hogy a UMass a múlt héten megverte ugye a Rutgers-t, kaptak érte $1,5 millió, hogy játszanak velük, és gyakorlatilag kérdés nélkül megverték őket. Én iszonyatosan nevetnék, hogyha ebbe a fordulóba meg kikapnák az FCS-es Sacred Heart-tól. Tehát hogy a világ legviccesebb dolga lenne, és igazi UMass-féle katasztrófa, tehát hogy egy hétig elhiszik, hogy van rendes csapatuk, majd vagy beleszaladnak egy ilyen megalázó vereségbe.
Oké. Amúgy, ha jól láttam, a Minnesota is egy jó meccset fog játszani. Nem, de Minnesota Mississippi State.
Na hát, ha már itt a Mississippi State-et beharangoztuk, akkor azt abban érdemes lesz bekapcsolódni.
Igen, mert Minnesotának van 3 jó prospektje, sőt, 4 azt hiszem.
Hát több, igen, tehát Drake Lindsey, Camario Taylor csata, az szerintem kimondottan látványos lesz. Nem is figyeltem ezt a meccset, de sajnos emberi időben 9:30 kezdődik, tehát hogy abba azért be lehet kapcsolódni.
Na, így van, így van. De megtehetitek. Tényleg azért, szerintem az Ohio State Texas meg kell nézni, srácok. Meg kell nézni. Ja, figyeljetek, végig is értünk, beharangoztuk ezt a hetet. Én mind a kettőtöknek, és minden hallgatónknak, és minden NFL fannak azt kívánom, hogy élvezze ezt a visszatérés hetét. Újra elrabolják a vasárnapjainkat. Mindenki talál ki, hogy engeszteli ki majd szeretteit az elvesztegetett vasárnapokért, és aki ma a college-ra is rácsúszott, fokozottan bocsánatot kérünk, ez van, túl jó a college foci most. Én azt fogom megígérni, hogy innentől fogva hetente érkezünk, itt vannak a társaim, akikkel rotálva biztos vagyok benne, hogy minden héten meg tudunk majd jelenni. Köszönöm szépen mindenkinek, aki végighallgatott minket, és ne felejtsetek a legfontosabbat, a fantasy football lehet, hogy nem valós, de a győzelem és vereség az. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.